4,4 és kisujjszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Korlátozott lesz az ügyintézés a kormányablakokban és a kormányhivatalokban december 24-től január 5-éig, tájékoztatta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Távirati Irodát. A közlemény szerint az évvégi hivatali szünet ellenére a két ünnep közötti munkanapokon, vagyis december 29-től 31-éig országszerte 22 kormányablak és központi kormányablak várja az ügyfeleket 8 és 12 óra között. A kormányhivatalok továbbra is azt javasolják az ügyfeleknek, hogy december 23-áig mindenki intézze el hivatali ügyeit, mert az évvégi igazgatási szünet és a munkanap áthelyezések miatt a kormányablakok csak január 5-én nyitnak ki. Az indokolatlan áremelések miatt bevezetett árcsökkentés a karácsonyi bevásárlások során is kézzelfogható segítséget jelent a családok és a nyugdíjasok számára. Az intézkedés hatására a családok jelentős összeget több ezer forintot spórolhatnak ünnepi bevásárlásaik során. A decembertől újonnan bevont termékek ára átlagosan 25%-kal, a korábban érintett élelmiszereké 20%-kal csökkent, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az NGM emlékeztetett arra, a kormány a karácsonyi időszak közelettével 2026. február 28-áig meghosszabbította, és december 1-től további 13 élelmiszerre kiterjesztette az árréscsökkentést, hogy az ünnepi bevásárlás kiszámíthatóbb és megfizethetőbb legyen. 2 tonna lisztet és 1 millió forint készpénzt ajánlott fel a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége és a Magyarok Kenyere Program a Kegyes Alapítványnak a Jónak Lenni Jó program keretében, mondta Jakab István, a szövetség elnöke. A magoszt, illetve a Magyarok Kenyere programot régóta motiválja, hogy segítsenek a szükséget szenvedőknek, a Kegyes Alapítvány pedig a legkiszolgáltatottabb kárpátaljai gyermekeknek nyújt segítséget, ismertette Jakab István. Hozzátette, hogy a nagydobronyi irgalmas szamaritánus gyermekotthonnal több mint 10 éve tartják a kapcsolatot. Idegen szervetlen anyag jelenléte miatt az MDR 2000 Kft. Visszahívta a forgalomból az 50 grammos mama gyógynövényei hibiszkusz virág terméket, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A visszahívott termék minőségmegőrzési ideje 2026. november 1-e, tételszáma 2025. 10. hó 28. A visszahívás kizárólag az ezekkel az adatokkal azonosított termékre vonatkozik. A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy a visszahívott terméket ne fogyasszák el. Annak ellenére, hogy a kakaó világpiaci ára történelmi mértékű zuhanást mutatott az elmúlt időszakban, a csokoládé és az édességek ára változatlan maradt. A fogyasztók hiába reménykednek az ünnepek előtt az olcsóbb édességekben, a gyártók szerint erre még jó ideig várni kell, írja az Agroinform. A tavalyi évben a kakaó ára szinte háromszorosára emelkedett, ami komoly kihívások elé állította a csokoládéipar szereplőit. Az áremelkedés hatására a gyártók kénytelenek voltak megemelni termékeik árát, hogy kompenzálják a megnövekedett költségeket. Az idei év viszont épp az ellenkező tendenciát hozta, a kakaó ára történelmi mélypontra süllyedt. Ennek ellenére a boltok polcain nem érzékelhető árcsökkenés, hiszen a korábban beszerzett készletek még mindig nyomják az árakat. A borult, párás, nyugodt időjárás hatására kedvezőtlenül alakul a levegőminőség a Hungaromet térképe szerint. A szállópor koncentrációja Miskolc, Nyíregyháza, Kiskunfélegyháza, Szeged, valamint Békés Csaba térségében az egészségügyi határérték felett alakul. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan borult, párás, helyenként ködös idő várható szitálással, a fagyos tájakon ónos szitálással. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -1 és +5 fok között alakul.
együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Hajai László. Advent 4. vasárnapi műsorunk témája: az emberi szívekben nagyon sok jó rejlik. Karácsonyi interjú Székely János szombathelyi megyés püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével. Ez év szeptember 3-án választották meg Székely János püspököt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökévé, aki a múlt hét közepén Rómába látogatott. December 12-én kereste fel a Vatikáni Rádiót, és készítettünk vele advent 4. vasárnapjára egy beszélgetést, melyben az egyház misztériumáról, annak római, katolikus és család jellegéről szól, de beszél egyúttal a helyi egyház és Róma és a világegyház kapcsolatáról is. Elmondja véleményét Leó pápa eddigi péteri szolgálatáról, még végül saját személyes gyermekkori karácsonyi élményeit is megosztja velünk. Hadd idézzünk pár gondolatot tőle előzetesként. A legmélyebb benyomásom Leó pápáról, hogy békességet hozott, nyugalmat, tágos látásmódot. Az egyháza nagyon nagy szüksége van arra, hogy ez a nagy család egységes legyen és békességben éljen. Azt élem át, hogy az emberi szívekben nagyon sok a kincs, nagyon sok a jó. Most pedig hallgassák meg a stúdió beszélgetést. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Székely János szombathelyi megyés püspököt, egyúttal a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét. Hálás vagyok, hogy el tudta jönni hozzánk, püspök atya. Bizonyára sok római tennivalót közepette, ide jöttél be személyesen a Vatikáni Rádióba. Hálás vagyok érte. Ez a beszélgetés a Magyar Püspöki Konferencia élén megkezdett szolgálatot elején és egyúttal a római szent év végén készül. Hadd kezdem az előbbivel, az MKPK elnöki tisztével, amiről otthon már bizonyára sokan kérdeztek és be is számoltál róla, de most mindez Rómában történik, a Római Katolikus Egyház központjában. Mit is jelent római katolikusnak lenni, a romanitás?
Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A keresztény üzenetnek a szíve az, hogy a világ szeretetből van, Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretetéből. Ebből van az atommagok s elektronok tánca, a férfi és a nő szerelme. És ez a szeretet testet öltött, közénk jött. Ahogy Pilinszky János mondta, átvérezte a történelem szövetét, átölelte a világot. Kereszténynek lenni annyit jelent, mint befogadni ezt a szeretetet, hinni benne. Ahogy János apostol mondja, mi megismertük a szeretetet és hittünk benne. És így születik meg Isten családja, azokból, akik ebben a szeretetben igyekeznek élni. És ennek a családnak lényegi tulajdonsága az, hogy egy legyen. Mert Isten szeretetének, ahogy a II. Vatikáni zsinat fogalmazza, a szentsége, megjelenítője, jele, eszköze, amely próbálja ezt közvetíteni, hordozni. Jézus ezért imádkozott, hogy a tanítványai egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk, mondta az atyának, te bennem, és én te benned. És éppen ezért ennek az egységnek van egy földi biztosítéka, a péteri karizma. Jézus azt mondta Péternek, hogy te Péter vagy az az kőszikla, és erre a sziklára építem egyházamat. Péter és az ő utódai, a pápák őrzik ezt az egységet. Ilyen módon tud Isten nagy családja egy maradni a szeretetben és a hitben. Római katolikusnak lenni ilyesmit jelent, ebbe a családba tartozom. Befogadtam Isten szeretetét, és élem az egyházon belül az egység titkát.
És akkor a másik-e a kérdésnek, leszűkítve, de mégis egy tágabb értelmezést hordozva, mit jelent római katolikus püspöknek lenni?
Az Úristen kiválaszt egyeseket szeretetből, arra, hogy egész életüket, egész szívüket neki adják. Valahogy úgy, mint az apostolokat. Alig ismerték még Jézust, látták, hogy elmegy a Genezáreti tó partján, Jézus rájuk tekintett, mondta, kövess engem, és szinte megbabonázva, mindent ott hagytak. Ahogy a József Attila mondja, rám néztél, és én mindent elejtettem. Isten meghív szeretetből, hogy vele legyünk. Akiket meghív, utána küldetést ad, hogy hirdessük az evangéliumot, pásztorokká legyünk. Püspöknek, papnak lenni ezt jelenti, megérintett ember, aki az egész szívét, egész életét igyekszik Istennek adni. Annak az Istennek, aki nem valamit adott, hanem önmagát egészen. Mi, mint meghívott emberek, mi sem adhatunk kevesebbet, mint önmagunkat egészen. És utána ebből a szeretet kapcsolatból születik a küldetés, hogy hirdessük, túlcsordul bennünk, és így leszünk Jézus családjának, Isten nagy családjának a pásztorai.
A püspök egy konkrét helyen szolgál, együtt a többi püspökkel közösségben, egy nemzet testében, de mégsem önálló nemzeti egyház ez. A magyar egyházról azt mondjuk latinul, hogy Ecclesia in Hungária, az egyház Magyarországon. Vajon érződik-e ennek a nagyszerűsége, hogy az egész egyháznak a része vagyunk, és nincsen benne azért leszűkítés, bár magyar nyelven dicsérjük az Istent?
Hadd kezdjem onnan, hogy a nemzetet, a történelmet, az anyanyelveket, kultúrát az egyház mindig is értéknek tartotta, kincsnek. A negyedik parancsolattal kapcsolatban, amely arra tanít, hogy apádat s anyádat tiszteld. Ezzel kapcsolatban tanítjuk mindig a hazaszeretetet és tisztelni az ősöket, a kultúránkat. Ebben van a gyökérzetünk, ebből nőttünk ki. Ez egy érték, amit kapunk. Ebben tud az ember ebben a társas közegben kibontakozni. Az ember lényege szerint társas lény és történelmi lény. Tehát az anyanyelvünk, a kultúránk táplál minket, és az életünk kibontakoztatásához elengedhetetlenül szükséges. Éppen ezért a keresztény üzenet megtestesül, úgy mondjuk inkulturálódik egy-egy nemzetnek az életében. Vagyis annak a kultúrának a színeit, a hangsúlyait, a stílusát fölveszi. Ugyanakkor ezt a kultúrát meg is nemesíti, föl is emeli. Az inkulturáció azt is jelenti, hogy más lesz a kereszténység, mondjuk Lengyelországban, más egy kicsit Afrikában. Nem ugyanolyan egy afrikai mise, mint egy lengyel. És ez nagyon jól van így. Ugyanakkor az a kincs, ami minket összeköt egyetlen nagy családdá, sokkal mélyebb, sokkal elemibb. Egész lényünket, egész emberségünket átjáró, sokkal mélyebb, mint a nemzeti kultúra. Pál apostol azt mondja az efezusi levélben, hogy a kettőt, zsidót és pogányt, két mondjuk etnikailag, történelmileg nagyon különböző valóságot, Jézus önmagában, a testében egyétett. A köztük levő válaszfalat lerombolta. Vagyis Jézusban a nemzetiségi különbségek, a nyelvek, a hagyományok közötti különbségek eltűnnek, illetőleg megnemesedve egy magasabb szinten egységgé válnak. Vagyis röviden megfogalmazva úgy lehetne ezt kifejezni, hogy a kereszténység nem szünteti meg, nem elveszi a nemzeti értékeket, hanem fölemeli azokat és megtisztítja azokat egy magasabb rendű egységbe, Isten nagy családjába foglalja őket.
Ezek után kérdezem, hogy a nemzeti egyház összefüggésén túl valahogy alapsejté válik az egyháznak a család mi volta. Hogyan lehet ezt jól értelmezni ma? Család, egyház.
Gyerekkoromnak óriási élménye volt például az advent. A koszorúna, a gyertyák meggyújtása, hosszan énekeltünk. Volt, hogy 40-50 percen át csak mentek az adventi karácsonyi énekek. Egészen mennyei volt. Azt éreztem, hogy egy titokzatos kéz emeli föl a családunkat az ég felé. Ennek a titoknak a legfőbb őre édesanyám volt. Ő minden nap, ha csak tehette, misére ment, pedig rengeteget dolgozott. Esténként, ha édesapám jött haza, anyukám nagyon-nagyon várta őt, látta, hogy örül. Ahogy csörrent a kulcs a zárban, anyukám gyorsan törölte meg a kezét, szaladt ki, átölelte édesapámat. sugározta a szeretetet, a hitet, az Isten közelséget, és behozta ezt az otthonba. Családegyház ilyesmit jelent, hogy az otthonunk, a hétköznapjaink, ezek is tele vannak Istennel, megszentelődnek. És az édesapa a család papja. Apukám egyébként például karácsonykor ezt gyönyörűen gyakorolta. Ő gyújtotta meg a karácsonyfán az első gyertyákat, csillagszórókat titokzatosan. Bementünk, és apukám olvasta a karácsonyi evangéliumot. Aztán igen gyakran le is térdeltünk, mi atyánkat mondtunk, üdvözlégyet, mennyből az angyalt énekeltünk, esetleg még egy éneket. Ő volt az, aki a családi imádságot, főleg a nagy ünnepeken vezette. Az édesanya a hit első tanúja, első hitoktató. Nagyon nagy áldás lenne, ha ezt újra tanulnák a keresztény családjaink, az esti imát. Újra ott lenne az élőisten jelenléte a családi életben is.
Olyan szép, hogy a római katolikus egyházunk Róma püspökét korai századoktól kezdve pápának hívja, magyarul nyugodtan mondhatjuk, kis hangsúly eltolódásot papának, a kettő ugyanazt jelenti. Mit jelent ez a római papával való kapcsolata a helyi egyháznak, jelesen a helyi egyház püspöki konferencia elnökének?
Jézus azt ígérte, hogy a Szentlélek vezetni fogja az egyházat, megtanít titeket mindenre, elvezet a teljes igazságra. Vagyis a Szentlélek szól az egyházhoz, vezet, tanít, egészen különleges módon a Szentatyán keresztül. Püspökként, püspöki konferenciaként is nagyon fontos erre figyelnünk, hallgatnunk. Tehát figyelni, ahogy a lélek vezeti, tanítja az egyházat. Nagyon sokat segít ebben nekünk egyébként a Vatikáni Rádió is, ahogy hallgatjuk a Szentatyának az útjait, imádságait, üzeneteit, ráhangolódunk arra, amit rajta keresztül a Szentlélek mondani akar. Latinul így is szoktuk ezt nevezni, hogy sentire cum ecclesia, együtt érezni az egyházzal, érezni a szívdobogását. Nagyon fontos, hogy a püspöki konferencia hozza a Szentatya üzeneteit, és ilyen módon kapcsolja a magyar egyházunkat ebbe a nagy egyetemes katolikus egyházba, Isten nagy családjába.
Május 8-a óta új pápánk van, Leó pápa, aki meglepetés volt nekem itt a rádióban ülve, és gondolom mindenki másnak, mert nem volt annyira ismert az ő neve. 8 hónapja szolgál, és végzi a péteri szolgálatát. Mik azok a mozzanatok, amelyek téged, püspök atya, úgy megérintettek az ő egyéniségéből, péteri szolgálatából?
Nagyon örülök annak, hogy ő szerzetes, és ez nagyon érződik. Lelkisége van, békessége, nyugalma. Nagy öröm az is, hogy missziós atya volt Latin-Amerikában. Ez a fajta nyitottság is a szegények felé, egyáltalán a lelkipásztori feladat, szolgálat a rábízott emberek felé, akár kis emberek felé nagyon érződik az egész egyéniségén. A legalapvetőbb benyomásom Leó pápáról az, hogy békességet hozott, nyugalmat, tágas látásmódot. Tehát az egyházunknak nagyon nagy szüksége van arra, hogy ez a nagy család egységes legyen, békességes, és kisebb nehézségek után, amik megelőzték az ő pápaságát, ezt érzem, hogy elhozta, visszahozta az egységet, a békét. Nagyon hálás vagyok az első nagyobb dokumentumért, amit kiadott, a Dilexité, Szerettelek téged, a szegények iránti kitüntetett szeretetről. Nagyon erős dokumentum, akár az a mondata Leó pápának, hogy az Úristen így mutatkozik be az égő csipkebokorban, mint aki ismeri a szenvedő jajkiáltását, hallja, látja az ő szenvedését. Isten szívét megérinti a szegény szenvedése, baja. És azt mondja a Szentatya, hogy ha mi hasonlóak akarunk lenni Isten szívéhez, akkor kell, hogy minket is szíven találjon a szenvedő, a szegény fájdalma. És ha ez nincs így, akkor Isten szívétől nagyon is eltávolodtunk. Vagyis nagyon jó hallgatni az ő nyugodt, kristálytiszta hangját.
Leó pápa megörökölte elődjétől, Ferenc pápától, a jubileumot, a szent évet. Hogyan érkezett meg a szent év, konkrétan egy magyar püspökségbe, plébániára, mint mondjuk a Szombathelyi Egyház megyébe?
Gyönyörű volt a szent évnek a megnyitása, amit este tartottunk Szent Márton szülőhelyéről, a Szent Márton templomból mentünk át, gyalogos, gyertyás körmenettel a Székesegyházba. Nagyon szép volt a szent kapu megnyitása, az embereknek az örömteli beáramlása a Székesegyházba. Terveztünk különleges eseményeket is, például püspöki katekéziseket a két nagyvárosban, Szombathelyen és Zalaegerszegen, a nicai hitvallásról, reményről, egyáltalán Szent Év üzenetéről. A nagy programjainknak ez lett a központi témája, a családi táborunknak, családi lelki napnak, nyári, ifjúsági, lelki gyakorlatoknak, táboroknak. És talán egy kicsit különleges kezdeményezés, ami nagyon szépen sikerült. Kiadtunk egy kis füzetet a Szent Kapukról, illetve a búcsúnyerési lehetőségeknek a helyszíneiről pecséttel. És körbe lehet járni az egyházmegyének az összes szentekhez kötődő, akár Boldog Brenner János, Boldog Batthyány Stratmann László, Mindszenty Bíboros, tehát a szent helyeinket. És azt látjuk, hogy rengeteg család megy. A gyereknek élmény maga a pecsét is, de ott imádkoznak, megnézik, és évvégéi jutalmat kapnak, akik az összes pecsétet összegyűjtik.
És végül egy személyes kérdés. Most ugye advent negyedik vasárnapján vagyunk, lassanként a reményről szóló jubileumi év véget ér. Püspök atya, téged milyen remény visz át a következő 2026-os esztendőbe, amit tudna velünk, hallgatóinkkal osztani?
A reményem végső, igazi, erős alapja, sziklája Isten. Ahogy mondja gyönyörűen az evangélium, úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta oda érte. Szinte kézzelfoghatóan érzem, tapintom őt, akár a természet ámulatba ejtő szépségében, ami olyan, ahogy a teremtő kezéből kijött. Tisztán hallani az ő gyönyörű harmóniáját, rendjét, szeretetét, jelenlétét, de akár eukarisztia előtt, Bibliát olvasva. De ugyanezt tapasztalom meg, akkor, ha emberekkel nem a médián keresztül, nem a média szemüvegén keresztül találkozom, ami néha konfliktusokkal, zűrzavarral, feszültségekkel teli a média világa. Ha az ember kimegy az utcára, bemegy egy üzletbe, köszön a néninek, aki éppen ott válogatja, nem tudom, a kenyeret, vagy amit szeretne hazavinni, vagy felszállok a vonatra, találkozom emberekkel. Azt élem át, hogy az emberi szívekben nagyon sok a kincs, nagyon sok a jó. És hát rengeteg jelével találkozom ennek. Hadd mondjak egy-kettőt. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen nemrég volt egy kisebb fajta nehézség, probléma. Egyes oktatók az egyház tanításától nagyon eltérő véleményeket kezdtek képviselni, és az egyetem egy-kettőtől elbúcsúzott. Meglepő volt a visszhang, rengeteg diáknak ez nagyon tetszett. Az egyetem mer bátor lenni, meri kimondani, hogy mi a hitünk, mi a tanításunk családról, az élet sérthetetlen szentségéről, egyáltalán fontos emberi kérdésekről. Öröm volt látni ezt a sok-sok diákot, aki örömmel úgy gondolkodik, ahogyan ez Krisztus, illetőleg az egyházunk tanítja. Vagy egy másik nagyon örömteli élményem van, Szombathelyen egy technikumunk, ahova nem a legtehetségesebb, hanem ilyen kicsit inkább átlagosabb tehetségű fiatal lányok járnak. Ők szerveznek hittancsoportot. Szerveznek néha hétvégi szentségimádást, nyári tábort. Nem kérnek hozzá semmilyen segítséget, hanem maguktól, szívből hívják egymást, és hozzák létre a közösségeiket. Vagy nemrég egy pont jezsuita szakkollégiumból való fiatal mondta, hogy a nagy álma az, hogy nyáron ifjúsági fesztivált szervezzen, és el is indult ebbe, hogy ezt megtartsa, megszervezze, létrehozza. Azt érzem, hogy nagyon sokan keresik az élet igazi értelmét. Az emberi szívet egészen csak Isten tudja betölteni. Akár hallok erről szintén örömteli hír, Franciaországban egyre több a felnőtt keresztelés, évről évre. Úgy hallom, hogy voltak évek utóbbi időben, hogy több mint 30 vagy 40 ezer felnőtt kérte a keresztség szentségét. Keresik az emberek az élet igazi értelmét, nyitogatják a szívüket az ég felé, öröm ezt látni.
Püspök atya, hálásan köszönöm a beszélgetést, és merem remélni, hogy kedves hallgatóink is támogatnak abban az ígéretünkben, hogy imáikkal segítik a püspöki konferencia érén betöltött szolgálatodat. Áldjon meg téged az Úr, mindazokkal együtt, akiket elkiekben rád bízott. Áldott karácsonyt!
Nagyon köszönöm, és én is áldott adventet előre, és kegyelemben gazdag karácsonyt kívánok mindenkinek.
Köszönöm szépen! A Székely János Szombathelyi megyés püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével készített karácsonyi beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, Advent 4. vasárnapjára készített műsorunkat közvetítettük. Köszönjük figyelmüket, további figyelmes szeretetet kíván az eljövendő karácsonyváró napokhoz a mai szerkesztő, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc hétvégi levelét hallják.
Jézus Krisztus születésekor Júdea, Izrael és Palesztina területe súlyos római megszállás alatt volt. Kemény adót fizettek, kiszolgálták és elviselték a megtorlásokat, nyögték a megszálló hatalom katonáinak követeléseit, saját embereik és besúgóik a megszálló erők szolgálatában álltak. Teljes volt a birodalmi és a katonai önkény. Robbanásig feszült a helyzet, mindenki várta a szabadulást, az idegen katonák kivonulását és a békét. Az ellenálláshoz, az endüléshez, a lázadáshoz és a forradalomhoz, melyet ma így nevezünk, kell egy személy, egy arc, akinek a zászlaja alá gyülekezhetnek a nyomorultak, a végsőkig elszántak. Érthető, hogy Jézus Krisztus születése idején mindenki, vagy legalábbis igen sokan politikai felszabadulást vagy megszabadulást vártak. Várt valakit, aki mögé felsorakozva a régóta vágyott szabadságot elnyeri. Ebben a vészterhes időkben a birodalom felszabdalt tartományaiban távol Rómától a helytartók és a fejedelmek ellenőrizetlen önkénye mindenkire riasztólag hatott, és félelmet keltett mindenkiben. Ez volt a politikai realitás. Ráadásul Augustus császár népszámlálási rendelete átmozgatta a társadalmat. Nagy jövésmenés lett ebben az időszakban, és sokan elhagyni kényszerültek a némileg biztonságot adó otthonukat, és bizony nem egyszer előfordult, hogy útközben megpróbáltatás, atrocitás érte őket, illetőleg távol létükben az otthon maradottakat. Ebbe a társadalmi környezetbe kell belehelyeznünk József és Mária alakját. Lukács evangélista írói bravúrral rakja össze az általa is csak visszaemlékezésből hallott történetet Jézus születéséről. Komoly írói tehetségre val Máténál is és Lukácsnál is, ahogyan abban a feszült helyzetben úgy tudnak fókuszálni Józsefre és Máriára, hogy nem mosódik el a mondani való, és tiszta képet kapunk róluk. Azért fontos ezt kiemelni, mert egyébként a karácsonyi történet képeinek minden egyes eleme alkalmas arra, hogy megragadja és ne engedje el a fantáziánkat. Gondoljunk csak a népszámlálásra, József és Mária napokig tartó fáradtságos útjára, számítások szerint mintegy 140 kilométer távolságra, és az akkori viszonyok és Mária állapota alapján 6-7 napi járásra volt Názáret és Betlehem. Gondoljunk a betlehemi polgárok érthető és érthetetlen visszautasítására, a barlangistálóban történtekre, az angyalokra, akik énekelnek, a pásztorok, akik megindulnak, a királyokra, vagyis hát a három napkeleti bölcsre, és gondoljunk az öldöklő, brutális Heródesre. És miközben ezek a képek villóznak előttünk, és elragadnák a fantáziánkat, Máté és Lukács evangélisták tisztán fókuszálnak Józsefre és Máriára. Mint korunkban egy dokumentumfilm kamerája, ha ráfókuszál az érintett szemére, így látjuk Máriát és Józsefet is, és látjuk a kisdedet, miközben minden mozog, kavarog, rácsodálkozunk arra a nyugalomra és békére, amit a jelenet sugall. Mária pólyába takarja gyermekét. Meghallgatja, és szívében megőrzi azt, amit a pásztoroktól hall a gyermekről. E feszült pillanatban is letisztult képet kapunk róluk. Józsefről, aki szinte valóságos apa lett, Máriáról, aki nyitott nem csak a testélet ige, hanem a szavak befogadására is. Jézusról, aki csendben születik, miközben ő a világ legnagyobb ígérete. A politikai helyzet tehát ilyen drámai és feszült. Van azonban egy másik dimenziója is ennek a kornak. Látjuk, hogy minden nehézség közepette is meg kell tudni élni. Mindenki teszi a dolgát, a pásztorok nyájat legeltetnek, a bölcsek kutatják az igazságot, keresik azt a pontot, ahol kimozdítható ez a világ abból, amiben van. Az égész szféra is jelen van, angyalok jönnek, mennek, szárnyak suhognak, csillagok ragyognak, este lesz majd reggel, ahogyan a teremtéskor épp úgy most a megváltás kezdetén is. Ha így olvassuk Lukács leírását Jézus születéséről, korunkra ismerünk. Hiszen ma is sok pontján a világnak önkény dőjfösködik, háborús feszültség, félelem és sötétség lett úrrá, de ha közel megyünk egy-egy emberhez, belenézünk egy-egy tekintetbe, látjuk a teremtményt, és látjuk benne a teremtőt. Látjuk arcának képmását. Túl korszakokon és birodalmakon jelen időben ma is játszanak a gyermekek. Évente eljátszák szabadban, templomok és iskolák termeiben, otthonokban és intézményekben, hogy mi történt ott akkor, ami szép csendben megváltoztatta a történelmet, és úrrá lett a viszályon, és békén a gyermek és a gyermekek arca és tekintette az, ami a leginkább tükrözi Istent. Ma, amikor gyerekek tánca, éneke, játéka, betlehemes előadásai töltik meg az ünnep előtti órákat, fontos, hogy megértsük, minden gyermek Isten gyermeke. Tekintsünk így rájuk, és ismerjük föl bennük is a Messiást. A napokban olvastam Betlehem polgármesterének, Máher Kanavaitinak, a nyilatkozatát arról, hogy a közel-keleti és a gázai események ellenére is úgy döntött, hogy felállítják Betlehem főterén a karácsonyfát. Feldíszítik a születés templomát, és a főteret karácsonyi fényfüzérekkel futtatják be. Mert az embernek kell az ünnep. Különös és meglepő szavak. Mint egy visszapillantó tükör az autóban, ha belenézünk, látjuk, honnan jövünk. Egykor József és Mária előtt bezárultak a fogadók, a házak és az istálló maradt. Ma pedig a háború pusztítása miatt Betlehemben minden hotel, fogadó és szálloda bezárt. És nem azért, mert megtelt, hanem azért, mert üres. Szám szerint 84 bezárt hotelt említ a polgármester. Nem fogad zarándokokat, se turistákat, se odaérkezőket. Mindenki könyörög. Ferenc pápától Leó pápán keresztül, hogy maradjanak ott, akik ott születtek, ne hagyják el a Szentföldet, akiknek 50 generáción keresztül ott éltek őseik. ne hagyják kiürülni és kiüresedni a legszentebb helyet, Krisztus születésének helyét. De vajon meghallják-e ezt a mai heródesek is, hogy a bölcsek más úton járnak?
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc hétvégi levelét hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, mai adásunk perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája műsorunk reggeli adásának ismétlését hallják, ezután testvéregyházaink fél órája az ökumené ismétlése következik. Az egyórai hírek után cseperedő műsorunkban a gyermekek gyászfeldolgozásáról beszélget Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal az adás szerkesztője Berec Renáta. A cseperedő után Sziluett női magazinunk következik. Műsorunkban ezúttal Forcek Krisztina egyetemista szalézi animátor a Forráspont ifjúsági találkozón elhangzott tanúságtételéről mesél. 2 órakor ismét hírek, ezt követi Krisztus kereszt az erdőn címmel Tikovics Ernő szakrális kisemlékeinkkel foglalkozó műsora. A mai adásban elsőnként a Kis István egri fafaragó által készített betlehemeket ismerhetik meg, majd elhozzuk önöknek annak a betlehemi szoborcsoportnak a történetét, mely jelenleg a Római Magyar Akadémia díszudvarán látható. 3 órakor híreket sugárzunk, majd kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban dr. Csánki Esztert a Borsodabolcs-Zemplén Vármegyei Kórház Szemmelweis Tagkórház tüdőgyógyászati osztályának vezetőjét, a dohányzás következtében kialakuló krónikus obstruktív tüdőbetegségről kérdezi Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. A 4 órai híreket követően zenei válogatással szórakoztatjuk önöket. Kedves hallgatóink, a mai adás készítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Klész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Varga Ildikó. Kedves hallgatóink, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is további kellemes rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A bemondót Harcos Krisztinát hallották.
A nép, amely őt keresi, a te arcodat keresi, Jákob Istene, olvasom a 23. Zsoltárban, az 1. Korintus levélben pedig, ma még csak tükörben homályosan látunk, akkor majd színről színre. Mi még itt kószálunk a földi téreken, csak sejtelmünk van arról a csodás országról, de már fülünkben csengenek az örök ünnepnek ide szüremlő hangjai. Isten országában az ünnep örökös, rem rendezvény az, amely lepereg, és épp a rendezők lélegeznek föl megkönnyebbülten. Nem, ez az ünnep spontán, valódi, és ezért örökös. Nyilvános is ez az ünnep, mindenkié. Isten szeme előtt folyik, hisz épp ő az ünnepelt. Ujjongás, mely soha el nem csitul. Úgy vibrál a szívekben, mint édes dallam és meghitt zene. A zsoltáros, a szarvas megkönnyebbült örömét látja ilyennek, amint rátalál a hűs forrás vizére. Ő, az elrejtett, mondta, hogy ki fogja nyilvánítani önmagát. Amit tudunk, az nem a vége, hanem csak a kezdete az utazásnak. Az eljövendő Krisztusra várunk. A manap felé tekintünk, amikor minden titokra fény derül. A teljes Krisztus megnyilatkozását reméljük, a parúziát. Ó Isten, Istenem, kívánlak, lelkem úgy szomjazik utánad, rád vágyik testem is epedve, jobban, mint száraz rög a harmadcsepre. Szentélyedben hadd lássalak, szemléljem hatalmad és dicsőséged, mennyivel édesebb jóságod, mint az élet, mint ajkam íze, amikor dicsérlek. Míg élek, áldalak, egek felé kitárva karomat, ott nálad dúslakodván tejben, vajban elégüljön ki vágyam, szám zengjen örömkiáltásban, dicsérjen ajkam. Rád gondolok az ágyon pihenve, ha virrasztok, te jutsz eszembe. Lelkem hozzád tapad, beléd kapaszkodik jobbom, menedékem hadd találjam szárnyaid árnyékában.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra. juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,